kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását. Többek között erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az ATV híradónak. Szijjártó Péter ismertetése szerint két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45%-a származik a Lukoiltól. Demeter Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Ukrajnában elfogadtak egy jogszabálymódosítást, amelynek alapján az orosz Lukoil olajszállítmányai nem haladhatnak át Magyarország irányába. Oroszország viszont jelenleg is szállít olajat, jelentette ki újságíróknak az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák azt mondta, dolgoznak azon, hogy akik a barátság kőolajvezeték útján kapják az olajat, azok a továbbiakban is hozzájussanak. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a béke reményét jelenti a világ számára, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. A tárcavezető úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. Kifejtette, hogy a tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született meg. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testületfejlesztési Bizottságának tisztújítőülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az eljárási szabályzatot figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Megválasztották ugyanis az Európai Parlament szakbizottságainak elnökeit és alelnökeit, a magyar EP képviselők közül a Tisza párt 3 tagja kapott bizottsági alelnöki tisztséget. Az EP háborúpárti többsége a patrióta képviselőcsoportokkal, köztük leginkább a Patrióták Európáért frakcióval szemben csak a nyers hatalomvágyat tudja érvényesíteni, csak erőből tud fellépni, jelentette ki a Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának vezetője. Dajs Tamás elmondta, ismét az Európai Parlament baloldali blokkjának nyers és kendőzetlen hatalomérsége érvényesült azzal, hogy semmivel véve tehát az írott európai jogszabályokat, a Patrióták Európáért nevű frakciónak járó elnöki és alelnöki tisztségekre sehol nem választották meg a frakció jelöltjeit. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt héten jelezte, hogy idén 2-3 kamatcsökkentést mégis végrehajthat a jegybank. Előzőleg arról volt szó, hogy ebben a fél évben már nem történik ilyen lépés. Átadták a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének kibővített budapesti irodáját, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, ez lehetővé teszi majd a szervezet tevékenységének további erősítését. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét, amelyet hamueső temetett be az Etna kitörése miatt, számolt be az MTI. A járatokat Palermóba és Trapaniba irányították át. Az aktív vulkán előző éjjel hatalmas robballyal tört ki ismét. Vasárnap rögzítették a bolygónkon valaha mért legmagasabb átlag hőmérsékletet. A Copernicus, az Európai Unió űrprogramja előzetes elemzése alapján aznap 17,9 század Celsius fok volt Földünk átlag hőmérséklete. Az 1940-ig visszanyúló adatok még sosem rögzítettek ilyen magas globális átlaghőmérsékletet. Csak az elmúlt 30 év átlagát nézve 0,84 század fokos növekedésről beszélhetünk. A hónap közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg hazánkban. Végül a várható időjárásról. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep a folytatásban, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyol felhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Dobozi Gábor tengerészt, a Maklári Tengerész Múzeum alapítóját. Isten hozta Önt itt mi nálunk a Szent István Rádió Egri stúdiójában.
Nagyon szépen köszönöm, köszöntök mindenkit, és nagyon megtisztelő a meghívás, és alig vártam, hogy eleget tegyek neki, hiszen a legutóbbi beszélgetésünk is nagyon kellemes volt, és megtisztelő, hogy van érdeklődés ebben az irányban.
Eltelt egy hét, és ismételten itt vagyunk. Tovább folytatjuk a beszélgetésünket. Ott fejeztük be, hogy létrejött a Maklári Tengerész Múzeum, amely idén 2024-ben fennállásának 10 éves évfordulóját és jubileumát ünnepli. Szívből gratulálok ez a szép kerek évfordulóhoz Önnek.
Nagyon szépen köszönöm. Hát minden másban 10 év nem sok, de most én nagyon büszke vagyok arra, hogy a nehézségek ellenére is meg tudtuk ünnepelni ezt a 10. évfordulót úgy, hogy nem volt megszakítás, és folyamatos a fejlesztés, és egyre látogatottabbak vagyunk.
Mert hogy kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10 évben egyre többen ismerik meg a múzeumot, készített egyfajta statisztikát, hogy már hány látogatója volt a múzeumnak?
Nem készítettem, bár a statisztikai hivatal fele folyamatosan kell adatokat szolgáltatni, és tavaly is volt egy összesítés, de ott nem ilyen szemmel. Tehát az eladott jegyek, azok nem feltétlen tükrözik a valóságot, hiszen minden évben én fontosnak tartom, hogy egy 200-300 ingyenes látogatónk legyen, és például tavaly hirtelen hiányzott még 120, úgyhogy én nem nyugodtam, míg decemberben eleget nem tettünk ennek. Tehát nem tudnám megmondani, a jegyeladás az nem tükrözi a teljes valóságot, de van egy tendencia, ami szerint a látogatottság az nő. A Covid-nál megtorpant, utána viszont fellángolt. Most, hogy az üzemanyag költség ennyire megdrágult, azt látni, hogy a buszos csoportok elmaradtak. Ez létszámban is, meg egyébként látogatók tekintetében is egy visszaesés, de egyre inkább ráéreznek az emberek, hogy van tömegközlekedés. És a busz, és a vonat, az is egy megoldás a kultúra kedvelői számára, hogy eljussanak a múzeumba.
Milyen ez a tengerész múzeum, mondjuk el azok kedvéért, akik most hallanak róla először, és akikben felkeltjük az érdeklődést a múzeum iránt?
A tengerész múzeum az kicsit más, mint egy egyéb múzeum. Ha valaki meghallja, hogy tengerész múzeum, akkor rögtön azt hiszi, hogy csak tengerhajózás, és ezzel kapcsolódó dolgokkal fog találkozni, de ez nem igaz így, hiszen a gyűjtemény 30%-a valóban hajózás, tengerhajózás, de a következő 30% egzotikus népek kultúrái, és a maradék pedig természettudományos leletek. Tehát sokkal komplexebb.
Tengerész szakmája alatt összegyűjtött relikviákkal, tárgyakkal gazdagította ezt a tárlatot, gyűjteményt?
Így is lehet mondani, bár gyerekkoromban én egy olyan jellegű múzeumról álmodoztam, mint a Hof Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, és a gyűjtés iránya is ez volt. Később, amikor tengerész lettem, akkor kinyílt a világ, és gyakorlatilag, amit sikerült megszerezni, azt haza is tudtam hozni. Tehát nagyon szűk azoknak a tárgyaknak a köre, amit nem tudtam elhozni, és így aztán egyedülállóvá vált a világon, hiszen vannak magángyűjtemények, de nem publikusak. És aminek a profilja hajózás, tengerhajózás, az 90% és 100%-ban hajózás és tengerhajózás. Tehát a külföldi látogatóink azért visszatérőek, mert ilyet nem tudnak még felelni a világban. Legkedvesebb visszatérő látogatóink például Laoszból vannak, akik ha Európába jönnek, akkor első útjuk hozzánk vezet. Az első két évben amúgy is nagyon meglepő volt, hogy elsősorban külföldről jönnek. A múzeumok sorában egy évig pirossal jelölték, hogy újdonság. És ezt, aki megtehette, már anyagilag gondolok rá, és az érdeklődési körének is megfelelt, az eljött. És nem tudtam, hogy hol vannak a magyar emberek, se a faluból, pedig két falu számára teljesen ingyenesen vártunk mindenkit, se máshonnan. Na most a fejlesztés során reklámra nem futotta, úgyhogy innen nem várhattunk változást, de most már olyan széles azoknak a köre, akik boldogan viszik a hírünket, ajánlják, sőt visszatérnek azokkal, akik még ezzel nem találkoztak. Most, hogy milyen ez a múzeum? Hát elég látványos. Igaz, hogy nem épülhetett fel az a megálmodott múzeum épület, aminek a makettjét elkészítettem, mert a hatóság nem engedte meg, viszont a meglévő lehetőségeket kihasználva el tudtam helyezni azt a több tízezer tárgyat, amit sikerült összegyűjtenem. Először az ember azzal találkozik, hogy nagyon sok a növény. Tehát van egy park, amiben elhelyeztem sok egzotikus növényt, amit mondjuk máshol nem feltétlen látnak az emberek. Nagy kedvencem a szecsuáni borsfa, utána a sziszifusz gyújubafa, télálló citromok, kakiszilva, például a somfából se egy van, hanem hirtelen öt, és a virágok és az egyéb növények is egy kicsit varázslatossá teszik ezt a parkot.
Bírják a magyarországi klímát?
Kell bírniuk, ugyanis amit Ausztráliából beszereztem, ott fontos szempont volt, hogy fagyállók legyenek. És például, ami most idén sikerült, a szecsuáni borsfa szaporítása például előírja azt, hogy az elvetett magok legalább egy télen keresztül mély mínuszban tartózkodjanak. Igen, sikeres volt ez a szaporítás is, és a kapun belépve ott rögtön felsejlik a tengerész nevű szobor egy szobortéren.
Itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy ehhez egy nagyon szép története is társul. Ennek a szobornak az arcában kiket is él felfedezni? Kiknek állít emléket ebben a szoborban? Azon túl, hogy a tengerészt személyesíti meg.
Ez nagyon érdekes, hiszen amikor felállítottuk a szobrot, én egy Shamlin leültem elé, és néztem, és volt egy érdekes érzésem. Én felhívtam a hugomat, megkaptad a fényképet a szoborról, hogy felállítottuk, mi a véleményed. Azt mondja, te mondd el előbb, mi a véleményed. Hát mondom, nekem, mintha apám és nagyapám tekintene le rám. Azt mondja, bátyus, ugyanez az én érzésem is. Tehát ez nem hasonlít senkire, de talán a szobrászművészt a kezeit igazgatta. A gondviselés, az Isten azt mondta amúgy is, hogy neki volt törlesztenie a mindenható fele, tehát ezért kaptuk meg adományba is a szobrot.
Ki készítette?
Deák Zoltán szobrászművész készítette, és nagyon hálásak vagyunk neki ezért, mert ez már a világ sok pontján ismerős, ez hozzájárult az is, hogy az első általunk kiadott emlékérem egyik oldalán a szobor van, másik oldalán pedig Magellán felfedező példaképe, és olyan jól sikerült ez a grafikailag is, és vésnöki munka szempontjából is ez a portré, hogy ez messze a világon is már híressé tette a szobrot.
Apropó, ha már megemlítette az édesapját, az édesapja és az édesanyja megélték azt, hogy tengerész vált önből. Mit szóltak hozzá?
Hát ők nagyon furcsán találkoztak ezzel, ugyanis én mélyen titkoltam, hogy tengerésznek készülök. A hugommal néztünk egy ismeretterjesztő filmet a tévében, Kuala Lumpur volt benne, és azt mondtam a hugomnak, hogy hát hugi, én elmegyek tengerésznek, és küldök majd neked egy képes lapot innen Kuala Lumpurból. De mondom, a szülőknek nem mond meg, hogy én elmegyek hajózni, mert édesanyám biztos, hogy ezt nem engedné. Úgyhogy ők később tudták meg, hogy én tengerész lettem.
Mennyivel később? Sokkal később?
Igen. Az első hajóról való kihajózásom az úgy történt, hogy akkor már a hugomnak engedélyt adtam, hogy elmondja édesanyámnak, és az úttörő áruház előtt Pesten találkoztunk, ő a hivatalból jött ki, hogy odaadja a kulcsot, hogy be tudjak menni a lakásba, akkor még Pesten laktunk, és elment mellettem. Hát, nagyon csodálkoztam, hogy ez miért van így. Hát, azért, mert én alig voltam 50 kilós. Ezen az első hajón nagyon megszenvedtünk. Egyrészt nem volt élelem. Másrészt kaptunk egy kolerafertőzést, és karanténba kerültünk. És hát én nem akartam kihajózni, de azt mondták, hogy 8,5 hónap bőven elég, úgyhogy hazahoztak minket. Viszont árnyéka voltam önmagamnak, így ezért édesanyám meg sem ismerte elsőre.
Megható történet. Nehéz ez után megszólalni, de azért utána megbékélt ezzel a történettel az édesanyja?
Én úgy gondolom, hogy rengeteg aggodalom kísérte végig, amíg én hajóztam, de hát valahogy ezt megszokják. A családom beleszületett ebbe, nekik nem volt egy akkora trauma, és sokáig nem voltam itthon, de utána meg 24 órában. Tehát ez így alakult ki, ezt így megszokták. Apámmal már nem volt szoros a kapcsolatunk, de nem furcsálotta, hiszen a családban Dobozi Dénes, a bácsikánk, ő híres tengerészkapitány volt, és ő úgy gondolta, hogy hát a családban volt tengerész, akkor most ez a fiú is tengerész lett, hát ez nem egy akkora törés, talán így a jó, gondolhatta. A Dobozi Dénes, ő volt a parancsnoka a Kolozsvár nevű hajónak a második világháborúban, amit torpedótalálat ért. És el is süllyed, de nem teljesen, mert az Aldunán érte a torpedótalálat, úgyhogy ezt felvontatták ide a hajógyári öbölbe Budapestre, és később ott megjavították. Dobozi Dénes egyébként egy híres tengerészkapitány volt. A háború alatt megszületett a tengerész kézikönyv, amiben a Csillagászati Navigáció című fejezetet ő írta, képzett kapitány volt, és a levéltári anyagokban is gyakran találkozni a nevével. Ő még a gőzhajós időszakba kezdett el hajózni, és én mindig örömmel tekintettem arra, hogy egy egyszerű fehér megyei falból elindult Fiuméba, hogy ő tengerész legyen, és később, hogy kapitány legyen. Aztán A saját kutató munkám eredmények alatt rájöttem arra, hogy nem ő volt az a vagány, hanem még korábban Dobozi Arthur, aki szintén a rokonság része, és az első New York-Hamburg személyszállító járat beindítása fűződik a nevéhez. Ennek a plakátja megtekinthető a múzeumban. Külön érdekessége, hogy pirossal szedve írják, hogy az út alatt bizalommal forduljanak Dobozi Arthurhoz, de a fénykép a lényeg, ugyanis a fiú testvérem és a fiam pontosan úgy néz ki, mint Dobozi Arthur. Az én arcom az egy kicsit más, én inkább a nagyapámra hasonlítok, de ők hárman azonosképpen néznek ki, még úgyis kopaszodnak. A fia egyébként Dobozi Dénesnek jelenleg Svájcban él, és onnan kíséri figyelemmel a múzeum fejlődését, és legutóbb is üdvözölte a résztvevőket, sajnos nem tudott eljönni, mert igen idős, de megadta azt a támogatást, hogy be tudjuk mutatni a Dobozi Dénes tengerészkapitány, olasz tengerészkapitány oklevelét, és később, amikor különbözeti vizsgát tett Fiuméban, megszületett a magyar tengerészkapitány oklevele, és mind a kettő megtekinthető, ez neki köszönhető.
Guaraní de guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto, y yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso, y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber. Y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Noche guaraní de guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Una noche guaraní llena de embrujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso, y te fuiste al amanecer sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin tu saber. Y al dejarme tú te llevabas en las alas tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré, donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré.
A Tengerész Múzeumban megépített egy új múzeumi szekciót, majd a világító tornyot és a dzsungel sulit. Mit lehet ezekről tudnunk?
Az új múzeum szekció azért jött létre, mert rengeteg fiatal jár hozzánk, és a páromnak is, és nekem is volt igényem, hogy azokat a témaköröket, amin az életünk során átmentünk, kicsit átadjuk a fiataloknak. Hát szakköröket kezdtünk el szervezni, úgyhogy építettem egy előadó termet, óriási nagy asztallal, székekkel, vetítési lehetőséggel, és elkezdtünk több témában szakköröket tartani. Ez sokáig működött is, aztán rájöttünk, hogy egyre kevesebb időnk van arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk. Ugyanakkor kellene a hely, mivel még mindig ládákban, dobozokban volt a gyűjteménynek egy jó része. És ezért felszámoltuk ezt funkcionálisan, mint előadó termet, és most ennek a berendezése folyt már január óta, új tározókkal és több ezer tárgyat sikerült elhelyezni.
Többször megemlítette a gondviselést, és meg kell, hogy említsük most is, hiszen olvasom, a világító torony építése során súlyos balesetet szenvedett, és a Jóistennek köszönhetően most itt ül velem szemben éppen és egészségesen.
Igen.
Ez egy csodának tekinthető.
Így van. Biztos, hogy a Jóistennek köszönhetem, mert tragikus állapotba kerültem. Függetlenül attól, hogy a hajón ugye egészségügyi tiszt is vagyok, hát a lélek jelenlét azért az kevés volt, hogy megmeneküljek ebből a szituációból, ugyanis elszakadt a karomban a véna, és percek voltak hátra, hogy el ne vérezzek. Hát a lélek jelenlétnek köszönhető, illetve a páromnak, aki azt se tudja, hogy mihol van, de sikerült egy gurtnit szereznie és elszorítani ezt a csonkot. A karom az az ölembe volt, hogy hát, ha még ezzel tudunk valamit kezdeni. És akkor elindult a versenyfutás az EGRI kórházban. Hát tényleg mindenkinek hála és köszönet, de elsősorban a gondviselésnek, mert én szerintem Isten ott volt velem, hogy még vannak tervei velem. Úgyhogy itt ülök, és munkaképes vagyok. Azok a körülmények, ami miatt ez nem teljesen egészséges, már teljesen felejthető, mert megtanultam együtt élni vele, és mondhatni azt, hogy nem gátol semmiben.
Voltak a Jóistennek önnel tervei, hiszen a közelmúltban megrendezte a 7. veterán tengerész találkozót, amely hogyan sikerült?
Csodálatosan sikerült. Úgy gondoltuk, hogy a 6., amire tavaly került sor, már azt nem lehet überelni. Annyira fantasztikusan jó hangulatba telt, de ez még talán annál is jobban csapódott le az embereknél, hiszen azóta is több, naponta több tucat köszönet, hálaüzenet, levél érkezik, és alig várják, hogy a következő veterán találkozón részt vegyenek. Most 161 regisztrációnk volt. A emlékezetes rossz idő miatt, ugye szombaton még a Dunántúlon sokan úgy gondolták, hogy el sem kéne indulni, mert ilyen körülmények között nem lehet megrendezni. Úgyhogy körülbelül 30-an úgy döntöttek, hogy nem indulnak el, de csak nem 30-an, meg a regisztráció ellenére, tehát nem voltak regisztrálva, eljöttek. Tehát ez a szám úgy megmaradt egy szinten, és nagyon jól éreztük magunkat. Több tengerész kollega hozott a gyűjtemény gyarapítására még relikviákat, aminek nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Még a köszönet, amit minden évben meg szoktam tenni, az még várat magára, mert a rendezvénnyel kapcsolatos teendőim, ugyan elmúlt a rendezvény, de számtalan van még. Tehát az odavezető út az körülbelül 2 hónap, de a lecsengése az meg több hét. Tehát még ezzel fognak találkozni akár a weblapunkon is az emberekkel, akiknek külön megköszönjük, hogy lehetővé tették, hogy ezt meg lehessen rendezni. A legfőbb támogatónk egyébként a Maklár község önkormányzata volt ebben.
Gratulációval kell folytatnom a beszélgetésünket, hiszen kezemben tartok egy nagyon szép kiadványt, aranymetszéssel bevont könyvet, amelynek címe Magyarország sikeres személyiségei, és ebben a könyvben önt is megtalálom. Fényképét és életrajzát, hogyan került bele ebbe a könyvbe?
Ez egy megkeresés eredménye. A könyv az 2023-ban közvetlen a 6. veterán tengerész találkozó után hozta a posta. Nagy meglepetés volt, és nagy boldogság.
És igen, büszkeség is az
mindenképpen,
ön számára.
Mindenképpen, mert ugye a múzeumi munka mellett, hát ez nem újdonság, azt mondom, hogy működik az irigység, és sok bántásban van részem. Úgyhogy ez lelkileg helyre tette ezt a hiányt. Ugyanis nagyon fontos, hogy az ember a lelki egyensúlyából ne billenjen ki. Erre komoly figyelmet szentelek. Általában ez egy automatikus folyamat, de ha nem minden úgy megy, ahogy kell, akkor odafigyelek rá, és ez nagyon fontos. Ez valóban egy csodálatos könyv. A Széchenyi könyvtárban is megtekinthető azóta, hogy megjelent, és itt a Egri Bródi könyvtárban is, ahogy informáltak. Hát ez a Britispédia, ez megtalált magyarországi képviselője, és megkérdezte, hogy adnék-e interjút, mert érdemesnek találnak arra, munkásságomat tekintve, hogy ebbe a kiadványba szerepeljek. Én néhány kérdést feltettem, hogy ugyan kikkel fogok szerepelni, és akkor megelégedéssel nyugtáztam, hogy ez nem a celebeknek a könyve. Úgyhogy erre igent mondtam, és az interjút követően megkaptam ennek a levonatát, rábólintottam, és aztán hittem, nem hittem, egyszer csak itt volt a könyv. Úgyhogy ez is ki van állítva, plusz ki van állítva, hogy tagjai sorába felvett ez a kiadó. Egyébként hosszú múltra tekint vissza ez a kiadvány. Azt pontosan nem tudom, hogy a magyar nyelvű kiadvány az mikor kezdődött el, de Angliában az 1700-as évekre tehető, hogy évente megemlékeznek azokról az emberekről, akikről úgy gondolják, hogy helye van egy értékes kiadványban.
És ha már kiadvány, akkor meg kell említenünk egy másik kiadványt is, kezemben tartom, Küldök majd neked egy képeslapot címmel Cank Dominik önről szóló könyvét, amely egy nagyon szép kiadvány. A beszélgetésre készülve azt említettem önnek, hogy nagyon tetszik a színvilága, a kék és a fehér. Gondolom, hogy a tengerész szakmával ez természetesen kapcsolatba hozható, és két idézetet is találok az elején és a végén. André Gide úgy fogalmazott, hogy az ember nem fedezhet fel új tengereket, amíg nincs bátorsága szem előtt éveszteni a partot. A végén pedig azt olvashatjuk, hogy a hajós ember azért nem iszik vizet, mert a vasutas sem eszik sínt. Most mit lehet tudnunk erről a könyvről és a szerzőjéről? Mindazon túl, hogy valóban egy igényes, szép munka.
Igen. Rendkívül hálás vagyok Cank Dominiknak.
Ő egy fiatal tehetség, ugye?
Igen. Nagyon tehetséges fiatal ember. És azt szeretném elmondani, hogy hosszú évek során már igény volt egy kiadványra, ami a múzeumról, az egyes történetekről többet árulna el, de hát én ezt mindig úgy félretettem, mert úgy gondoltam, hogy ennek nincs meg az aktualitása. Viszont Cank Dominik tavaly készített egy pályázati könyvet, ami a bizottság előtt óriási sikert aratott, és megajándékozott egy példánnyal, és amikor kézbe vettem, azt mondtam, hogy hát na, ez az, amire vágynak a látogatók.
Mert hogy ez egy fotókiállítás, ön azaz Dobozi Gábor tengerész életének pillanataiból és gyűjteményéből. Igen.
És kértem tőle, hogy próbáljuk meg ezt kiadni több példányban, hogy a múzeum látogatók igénye szerint haza tudják vinni. És azt mondta, hogy nem, ezt így biztos, hogy nem, mert ő ezt szeretné kibővíteni, és azt majd akkor kiadjuk. És január óta minden szerdán járt a múzeumba, úgy is, hogy esetleg tálatot vezettem, úgy is, hogy semmi nem történt, csak nézelődött, aztán feltett kérdéseket, és a 7. veterán tengerész találkozó előtti délután megérkezett a könyv óriási örömünkre, és be tudtuk mutatni a tengerészeknek, ami nagyon úgy néz ki, hogy egy hiányt pótol, rendkívül igényes, és elkezdődött valami. Mert elolvasván a könyvet, bezárul ugyan egy kör, de hiányérzete is van az embernek, hogy ennél azért sokkal több az, ami a múzeumban látható, amiről már hallottak, amiről lehet még beszélni, és az az örömhír ezzel kapcsolatban, hogy Cank Dominik már a fejében már összeállt a következő kiadvány.
Mire utal a cím? Küldök majd neked egy képeslapot.
Pontosan arra utal, hogy amikor a hugommal néztük a televíziót, az ismeretterjesztő kisfilmet, ami Kuala Lumpurról szólt, én azt mondtam a hugomnak, hogy hugi, én elmegyek ide Kuala Lumpurba, és küldök majd neked egy képeslapot. És ez megfogta Dominiket, hogy akkor legyen ez a címe. Egyébként nem avatkoztam ebbe a könyvbe, tehát azért is különleges értéke van, hogy ez nem az én szemszögömből született, hanem az ő szemszögéből egy nagyon tehetséges múzeumlátogató fiatal szemével.
Érdekes lehet így nézni, hogy önről szól a könyv, de mégsem az ön koncepciója alapján.
Igen, és nyilván feltűnik, hogy a hangvétel eléggé fésületlen helyenként, mert sokszor egy beszélgetésből kiragadott részlet, de az úgy hangzott el.
És én is szeretnék kiragadni egy részletet a könyvből. Mivel a Szent István Rádióban beszélgettünk, nagyon örültem, ahogy lapoztam a könyvet, amikor megláttam a szűzanya és a kisdet szent képét, és Szent Mihály Arkangyal szent képét. Valamint ezen a lapon még találkozhatunk a tengerek apostolával is. Ezek mind-mind szent képek, olyan szent képek, amelyek a tengerészek életének részei voltak. Mit lehet tudnunk erről a történetről?
Ez egy gyűjteményemből származik. 5 évet hajóztam milyen vallásos érzelmű lengyel emberekkel, akikre az volt a jellemző, hogy amikor behajóztak, akkor először is ellenőrizték azt, hogy a hajó minden helységében legyen lekopogófa, ez ott kopácsnak hívják. Ha nem találták meg, akkor a hajóács műhelybe gyorsan készítettek egyet. Ezt követően pedig, amikor elfoglalták a kabinjukat, lakosztályukat, az ágy matraca alá egy ilyen csodálatos szentképet raktak be, hogy amíg ők ott hajóznak, addig védelem alatt legyenek.
Mi ez a lekopogófa, amin lekopogjuk a, mit mondunk?
Igen, többnyire egy kör alakú. Magyarok is ismerik, ugye azt a lapja alatt lekopogjuk. Miért is alatta? Azért, mert többnyire az asztal alsó része nem felületkezelt, mert azt ugye nem látjuk. De ez a lényeg, hogy a fában lakozó szellemekhez ez a legrövidebb út. És ez is egy nyers fa, a lekopogófa. Jó piszkos is, egy ki van állítva. Olajos is, piszkos is, mert ők igen gyakran érzik úgy, hogy a szellemekkel kontaktálniuk kell. Tehát ez egy nyers fa.
És ezek a szentképek pedig megvédték őket.
Igen.
Az utazásaik során.
Igen.
Ön pedig összegyűjtött ezekből egy egész sort, amit megtekinthetünk a Maklári Tengerész Múzeumban.
Igen, most még így direkt módon nincs kiállítva, de mivel ez szóba jött, ezért elővettem Dominiknak, és megmutattam, hogy ez is még kiállításra vár méltó módon, ugyanis a tengerek védőszentje az viszont nagyban nem csak a hajón van kiállítva a falon, hanem a múzeumban is. És ezek a kis képecskék, ez a nyomtatás nem adja vissza azt a csodálatos aranyozást, részletgazdagságot, ami valójában látható. Úgyhogy ezeket én, amikor kihajózott egy ilyen kollega, akkor én ezt a matrac alól kivettem, és a gyűjteményem részévé tettem. Egyébként ők már tudták, hogy ez így működik, én ezt nagy szeretettel gyűjtöm, de mindaddig, míg el nem hagyta a hajót, annak ott kellett maradnia. Tehát annak nem volt létjogosultsága, hogy mielőtt elmegy, ő ezt odaadja nekem.
A vezérhajó útra kész,
vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nem fértek el, van már elég tengerész,
vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt. Három világ néhány hét választ el, a nap majd vezet, mindig követni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát,
de az se baj, hogyha felfedezzük
a nap, lázas minden gondolat.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
Vigyél el, és mi nem tévesztjük
érkezvező, a horgonyt húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felvedezzük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Többször megemlítettük már a családját. Mit lehet tudnunk a családjáról, hiszen ahhoz, hogy valaki a szakmájában eredményeket tudjon elérni, jól érezze magát a szakmájában, nagyon fontos a biztos családi háttér. Önnek igen. Ez akkor megadatott.
Nekem ez megadatott. Ezt viszonylag ritkán érintjük. A múzeumban annyi történt, hogy a látogatók nyomására ki lett helyezve a családi fotónk, ami egyébként a ruhás szekrényben volt, és ezt igényelték, és most is igénylik, és nézegetik. Na most a két időszakot kell néznünk. A hajózásom időszakát akkor még élt a feleségem, aki sajnos igen fiatalon elhunyt, és utána kapcsolatba kerültem a jelenlegi párommal, Mártival, aki általános iskolás osztálytársam volt, és minden ilyen jellegű törekvésemben, ami múzeum alapításig vezetett, mindenben támogatott, és jelenleg is támogat. Úgyhogy a biztos családi háttér az biztosítva volt, és most is biztosítva van. Úgyhogy nélküle, Mártika nélkül nem tudnám megrendezni ezeket a rendezvényeket, különös tekintettel arra, hogy Mártika kivívta a faluban is az elismerést, és több ember azért jön el önzetlenül segíteni, mert Márti ott van. Nem, mintha én nem lennék annyira népszerű, de Mártit szeretik, ő benne van a faluszépítő egyesületbe, ott élen jár esőben, hóban, fagyban, személygyűjtésben mindig. Most már én is néha besegítek neki, pedig nem vagyok tagja ennek a faluszépítő egyesületnek, de például a templom kertben van egy parcellánk, ami Mártikáé és Katikáé, és amikor Kati nem ér rá, akkor én megyek Mártival, és igyekszünk minél jobb állapotba tartani a templom előtti parcellánkat.
Gyermekei, unokái továbbviszik a szakma szeretetét, és érdeklődnek a tengerészet iránt?
Sajnos a fiam az későn érő. Én is az voltam. Tehát nem tudni még, hogy milyen irányt vesz az élete, jelenleg Németországban van, és én csak bizakodó vagyok, hogy előbb-utóbb beindul, de azt már kifejezésre jutatta, hogy ebbe ő nem tudná elképzelni magát. A lányom az más, teljesen közel áll az ő felfogása az enyémhez, és teljesen alkalmas lenne erre, de igen messzire költözött, most a Magyaróvárra, ahol megszülettek az unokák. Aztán, most mosolyogva mondom, hogy a kis unokák mire nagyok lesznek, hogy talán lesz-e még arra idő, hogy átadjam bármelyiknek. Én derülátó vagyok.
Remélhetőleg lesz.
Ami hiányzik ebből a történetből, az egyetlen egy, hogy minden ilyen jellegű magánmúzeum mellett van egy múzeumot támogató alapítvány, ami sajnos az évek során nem jött létre. Nagyon-nagyon hiányzik, mert a napi problémákat át lehetne hidalni. Egyre több rendelkezés gyűrűzik le a múzeum területére, és ezeknek nagyon-nagyon nehéz eleget tenni.
Legyen a beszélgetésünknek egy ilyen üzenete is, hogy akik most hallgatják ezt a riportot, és szeretnének és tudnak segíteni, akkor alapítványi formában álljanak a Maklári Tengerész Múzeum mellé, és segítsenek.
Nagyon önökön. Szépen köszönöm. Tehát ez az egyetlen, ami, hogyha kérdezték volna, ami negatív jellegű, az az, hogy már több éve erre óriási szükség lenne, mint ahogy szerte az országban ez működik. Itt sajnos ez még nem valósult meg.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, két részes riportunkban. Beszélgetésünk végéhez közeledve, milyen jövőbeli tervei vannak még, mi tartja még mind a mai napig lázban önt? Mit szeretne még elérni?
Köszönöm szépen, most nem kell annyira gondolkodnom, mint mondjuk tavaly gondolkodtam volna, mert a dzsungelsuli áll, a dzsungelsuli berendezve, nagyon népszerű hely, nagyon szép, nagyon igényes, és egyre inkább megfogalmazódik bennem az, hogy egy könyvtár épületre van szükség. Ugyanis olyan kiadványaink vannak az 1800-as évektől, amik máshol nem találhatók meg. És véleményem szerint azzal, hogy a relikviákat elhelyezem, egyre méltatlanabb módon vannak elhelyezve, illetve nincsenek kiállítva, amit közkincsé kellene tenni. Vannak olyan kéziratok, amiből egy van. Például a vitorlás korszakban a gazdag ember körülhajozta a földet, vagy elment a Távol-Keletre, és ő beköttette magának ezt. Hát nekem a sok-sok kötelességem mellett kötelességem lenni ezt is publikáltatni, mert vétek, hogy ez csak egy üveges tározóban vizuálisan kívülről megtekinthető.
Remélhetőleg a könyvtár álma is valóságá válik majd.
Igen, egy kis könyvtár, tehát ugyanakkor alapterületben gondolkodom, mint a dzsungelsuli, és az méltó otthona lehetne ennek a dokumentációnak, ami, mint hangsúlyozom, hát példátlan. Ott van például a magyar tengerjáró hajók összes hajónaplója, amit megmentettek a Zuzda elől, és egy református templom pincébe rejtegették, míg nem a múzeum gyűjteményébe került. Személyzeti jegyzékek, még a bácsikámmal kapcsolatos feljegyzések is megvannak. Na most az, hogy egy sarokban áll egymáson 30-40 ilyen pótolhatatlan levéltári ritkasság, hát az nem tölt el megnyugvással, ezért gondoltam, hogy a egyéb terveken túllépve nekem most a legfontosabb feladatom lenne egy kis könyvtár épület létrehozása, hogy megnyugodjak ezen a téren is.
Szívből kívánom, hogy terve sikerüljön, és mit szeret a szakmájában és a hivatásában?
Ez a szakma, ez mai nap is, még most is annyira színes és különleges, hogyha újra kezdhetném, akkor valószínűleg ugyanezt csinálnám. Én azért megismertem majdnem minden hivatásnak ugye szépségét és az árnyoldalait. Tehát itt a mérleg serpenyőjében azért nagyon sok olyan dolog van, ami arra ösztökélne, hogy legközelebb is tengerész legyek. Ráadásul a tengerész élet talán a világjárás révén, a változatossága révén hoz valamiféle bölcsességet, aminek a birtokában sokkal könnyebb nézni a világot. Tehát én szerintem egy régóta hajózó ember az nem feltétlen idegeskedik olyan dolgokon, amit mondjuk egy átlag ember. Szóval ez egy különlegesebb szemlélet, praktikusabb, és úgy gondolom, hogy jobb is. Tehát ezért bízom abban, hogy lehetséges még magyar lobogó a tengereken.
Köszönöm szépen a beszélgetést Dobozi Gábor tengerésznek, örülök, hogy találkoztunk, és köszönöm szépen a sok érdekes életről szóló történetét.
Köszönöm szépen én is, nagyon megtisztelő volt, hogy itt lehettem, és Isten áldja önöket.
További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Mert a fazon a lábán felon szandát, ha a rakanót járja, meglátod ő az ász.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Egy film, egy régi dal, semmi változás, csak a főszerep az új, és a rendező a más.
A film végére megtudod, a hős ki volt, de ez egy olcsó kis színjáték, a szép mindig jó.
Az élet nem egy másfél órás, könnyű kis regény, elhidd, hogy mindig jót ígér.
Áron szemben úszni, hol az örvény mélyre húz, úgy kapaszkodnék még, de visszatart a múlt, a mentőbbre várunk, még ez is jó, veled jó,
veled jó,
olyan jó,
olyan jó.
Nem kell ide ellenfél, messze még a park, van itt bőven ellenfél, ki vad vizekre haj, messze még a szárazföld, víz a hajó, kikötünk valahol, ahol élni fél.
keresném én, messze innen el, repítsen a szél. Elhoztunk sok jó zenét, itt nincs veszély, veled a szívem is már régen, itt szigeten él.
Az élet nem egy másfél órás, könnyű kis regény, elhidd, hogy mindig jót ígér.
Nem kell ide ellenszél, messze még a park, van itt lőben ellenfél, ki van tizekre haj. Messze még a szárazföld, vissza a hajó, kikötünk valahol. Nem kell ide ellenszél, messze még a park, van itt lőben ellenfél, ki van tizekre haj. Messze még a szárazföld,
hajó, mely elvisz, már csak miattam áll. Húzzák a horgonyt, az idő sürget. A kapitány dühösen integet. Búcsúzik tőled az egész flotta. Sok matróz arcát könnye áztatja. Emlékül tőled mindegyik visz valami. De meglásd, az idő mindenkit kigyógyít. Búcsúzom, búcsúzom, Isten veled. El kell most mennem. Ne fogd a két kezed. Nem bírom nézni, kérlek ne sírjál. Büszke vagyok rá, az enyém is voltál. Enyém voltál egy teljes hétig. Maradnék örökre, hisz olyan szép. Búcsúzom, két kezem. Búcsúzom, Isten veled, hív a tenger, meg ez a csúf bárka, sosem felejtlek el.